Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Bérci Szaniszló előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. A naprendszer anyagai.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot itt a kozmikus anyagokat vizsgáló űrkutató csoportnak a KEDD esti klubján. Röviden megismerkedünk először dióiba a földi kőzetekkel, aztán a kicsi égi testekkel, a holddal, és aztán a Marsra jutunk el, amelyik hát a mi évszázadunknak, meg hát mondhatom nyugodtan évezredünknek a kiemelkedő kutatási területe lesz. Indulunk azért a földi kőzetekről, ezt mindenki ismeri, legjobban ismeri mindenki a vadacsonynak a bazalt orgonáit, hogy csak meg hajóval a Balaton felől, akkor messziről látszanak ezek a szép bazalt orgonák, és ha egy darab belőle, akkor metszetében hát nagyjából ilyen hatszöges, sötét színű kőzetet találunk. Ez a bazalt, ez azért nagyon fontos kőzet, mindenki ismeri néha kockák köveken, mint jár a városokban, arra is bányázták, mert ez a naprendszerben majdnem minden fejlettebb, még a kicsi égitesteken is megvan. Ez valahogy a közös nevező az égitesteken. Most nézzük meg egy kicsit ennek a bazaltnak az összetételét, abból a szempontból, hogy itt nem látom, hogy apró szemcsékből állna, de egy ilyen kicsi töredék darabon, egy durvább szemcsés kőzeten, hát ezt a bazalt hozta föl zárványként, látjuk, hogy apró ásvány szemcsékből áll. Ezeket vizsgálja a geológia, és a bazaltnak is van egy ilyen mélységben megszilárdult változata, ez szarvaskőről van, bükkből. Ezen is látszik, hogy ásványok építik föl, ez a szintén a Holdon is van hozzá hasonló kőzet. Ezekkel foglalkozik az égitesteket kutató geológia. És milyen módszerekkel vékony szeletkéket vág le a kőzetből, fölpolírozza egyik oldalát, ráragasztja, utána levágja a másik oldalát, elvékonyítja, hogy 30 mikron vastagságú legyen, és behelyezi a kőzetben a mikroszkópba, ahol interferencia színekben, vagy pedig polárszűrő nélkül vizsgálja őket. Ez lesz a mi vizsgálati módszerünk is, és még egy szót szeretnék szólni az itteni gyűjteményekről. Ezek ritka lehetőségek, az egyik a NASA-nak a holdkőzet gyűjteménye, 12 vékony csiszolat, az Apollo űrhajósok 30 évvel ezelőtt gyűjtötték, a Holdról ugye volt 6 ilyen expedíció, azok vannak itt képviselve. A másik is expedíciókról származik, de ezt a japánok gyűjtötték, és az Antarktiszon, ez pedig a kicsi égitesteket képviseli. A naprendszer kialakulásáról annyit érdemes tudnunk, hogy egy központi csillag húzódott össze, ami körül kialakult egy külőben lévő gázköd, és ebben a gázködben a lehűléssel kristályosodtak ki a különféle anyagok. Ahogy a naptól távolodunk, egyre nagyobb távolságban egyre hűvösebb van, és egyre alacsonyabb megszilárdulási pontú, kifagyási pontú ásványok vannak. Ha egy ásvány sort ide felrajzolni, azzal mint egy hőmérséklet és skálát jeleznék, hát ide néhány ásvány szemcsét felrajzolni. Ez legyen egy vaskristály. Belőle még rajzolhattam volna mondjuk egy korund szemcsét, ezek nagyon tűzálló ásványok, ugye a korund az alumínium 2, O3, az alumínium oxidja. Kijebb jövünk a naptól, itt már valahol a Föld, Vénusz, Mars távolságában járunk, különféle szilikát ásványok válnak ki, ezekről lesz majd szó, ezeket találjuk a bazaltokban is, olivin, piroxén, földklát válik ki, azután, hogy hűvösebb zónákban megyünk a naprendszerbe, a vas szulfid válik ki, ezt a piritről, ez a piritnek a rokona, csak ez egy ilyen kozmikus kiválás. Innentől kezdve azonban van egy érdekes választóvonal, mert innentől kezdve az univerzum leggyakoribb anyaga a víz is kezd beépülni az ásványokba. Először ilyen földön azbest ásványoknak, száras ásványoknak nevezett, ugye különféle szerpentin, tremolit, olyan ásványok válnak ki, amiket mi leginkább a tűzoltóknak a ruhájába, vagy az Ethernet csőre ismerték meg. Majd pedig, és ide ténylegesen egy ilyen hadszöget rajzolok, egy ilyen gyönyörű szép jégkristályt akartam rajzolni, mert maga a vízjég válik ki, és ahol a vízjég kezdett kiválni, ott van a Jupiter. Mert az a legnagyobb tömeg a naprendszerben, és azután különféle más jegek is a külső naprendszerben a kiválási sort valahogy lezárták. Tehát, ha én egy ásványi sort adok meg, az valójában egy hőmérő, itt belül mondjuk 1800 fok van, itt kívül pedig 1800 Kelvin, 2000 Kelvin, 5000 Kelvin fok van. Ebből a zónából csomósodtak össze egyre nagyobb cseppek ki, egyre nagyobb tömegek ki a meteoritek, és a meteoritekből most nézzünk meg egy példát, a meteoritekben található parányi kis cseppecskék, és ezek a cseppecskék voltak azok, amik jelzik, hogy akkor még a csillag nem volt nyugodt, kitöréseket adunk, és valahogy úgy megolvasztotta az ásványokat, mint mikor mi ráfolyunk ugye a hópelyhekre, de látjuk néha gyönyörű szép hadszögeket, de így rálehelünk, attól a melegtől cseppek olvadnak össze. Na, ezek az ásványok is a napkövi térségben gömböcskékké húzódtak össze, és a gömböcskék gyorsabban vagy lassabban lehűltek, és ilyen gömböcskéket találunk a nagyon ősi meteoritekben, főleg ezek a mi kőzet alkotó ásványaink vannak ezekben a meteoritekben. Sajnos azt most nem tudok bemutatni, ilyen szép ráégett máz borítja őket, ahogy lejönnek. Öt különböző szöveti típus, vagy később is részletesen beszélünk a szövetekről, fogunk elkülöníteni bennük, és ez valahogy a leülésnek a sebességére utal, valahol egészen egy ilyen üveges átlátszata, mindenféle mintázat nélküli, aztán van az ilyen sugarasan tűs kristályból, úgy is hívják, hogy excentrikusan radiális, vagy excentra radiális, ezt nagyon szépen fel lehet ismerni benne. Hát aztán van olyan, amikor ezek a tűk már ilyen pálcák, ezek egy ilyen pálcás, réteges kristályokat alkotják, köztük kőzetüveg van, és néha vascseppet alkotják kívül, esetleg néha körbeveszi ezt és a többit is kristályoknak a gyűrűje, ami esetleg arra utal, hogy többször megismétlődött a kitörés, és egy kristályosodási réteg rá kéregződött. Aztán van egy olyan is, amikor ezek az olivin kristályok, majd bemutatom őket más mintákban is, holdi kőzetekben is meghalta ilyen, nagyjából hatszög alapú minták, be vannak ágyazva, ezt hívják porfíros szövetnek, amikor szép, jól fejlett saját alapú kristályok, körbe vannak véve a olvadék, ami gyorsan hűlt ki, az nagy nátrium alumínium tartalma inkább, ezeket hívják porfírosaknak, és a végén egy ilyen szemcsés, viszonylag durva szemcsés szövettel, ami egészen lassan hűlt le. Látni fogjuk tehát, ez nagyon tanulságos, mert lényegében ezt a leülési sorozatot újra és újra más és más szerepkörben megtaláljuk az égitesteken, mert az égitestek kőzetei azok, amik magmából keletkeztek, lényegében ezen a leülés során nyerik el az alakjukat, a szövetüket, és mi a szöveteket tudjuk tanulmányozni, tehát a különféle ásványokat. Soha sincs mondjuk fő mennyiségben, nagy mennyiségben 3-4 ásványnál több egy ilyen szövetben, persze a növeljük a felbontás, ugye részletesebben is, de akkor több és több ásványt ismerünk föl, de azok mind nyomokban hevernek, lényegében 2-3-4 ásvány épít fel általában egy kőzetet, tehát a kőzettestnek a tömegét ez adja a naprendszerbeli térségben, és ezeknek az átalakulását mondja el az a történet, amit rekonstruálni lehet ebből az antarktiszi meteorit gyűjtésből. Csak egy kis epizód, hogy szórakoztassam a tisztelt alkotóságot, ezeket úgy találták meg a japánok, hogy alacsonyan szálló helikopterről észrevett valaki, hogy ott 4-5-6, mert azt találták aztán, hogy 9 meteorit, ott feketénik leszálltak. Hát biztos volt egy meteor hullás, gondolták, megelemezték, mind különböző volt, tehát ez valamilyen módon ott fölhalmozódott. És hát ez volt 1969-ben, 74-ben volt az első expedíció, amelyik magyarázatot adott arra, hogy hogyan is történik az a folyamat, ahogy fölgyűlnek a meteoritek. Képzeljük el az Antarktiszt, amit borít egy ilyen vastag jégmező, amely szép lassan, hát persze centiméter per év, vagy deciméter per év sebességgel halad a partok felé, és itt aztán lesz a pedig tömbölyög az óceán. Mi van akkor, amikor itt egy parti hegység, hát itt erősen ki van nagyítva a magasság irány, egy ilyen parti hegység ellenáll ennek az áramlásnak. Tehát az történik centiméter felé, hogy itt nem bír tovább menni a jég, tehát itt erősen párolog. Hát képzeljük egy picit magasabb, de hát ez mind elpárolog, mert ott a nyomás hőmérséklet viszonyok szerint alakul a felszíne. Tehát itt jobban párolog, és a bezárt év tízezredek alatt benne lévő, ebből a hatalmas kontinensből a part felé áramló törmelékanyag, többek között meteoritek is, és főleg meteoritek hullanak oda, azok itt ülnek a parti egység előtti síkságokon, de még akkor is, hogyha itt a parti egység nem bukkan föl, akkor is kénytelen a jég fölfelé mozogni, magával viszi a meteoritet, itt is kint ülnek, hogyha a parti egység csak közelebb kerül a nem látható felszínhez. Tehát ezért van az, hogy 20 ezer meteoritet gyűjtöttek az legutóbbi 30 évben, japánok is, amerikaiak is expedíciókon a Holdon. És Nancy számított 30 évvel ezelőtt történt ugye a Holdra szállás, hogy milyen izgalmas planetás expedíciók lesznek magán a földtesten is, és a legérdekesebb eredményeket szolgáltatják most ebből a szempontból meteoriteket, de ebben a mintagyűjteményben van a holdkőzetek is, sőt marskőzetek is. Tehát igazából a legolcsóbb űrkutatás az, hogyha elmegyünk az Antarktiszra, begyűjtjük a többi égitestnek a törmelékét. Mert ezekkel kezdődik el az átalakulás, végben lassan-lassan fölmelegedtek ezek az ősi anyagok, és elvesztették ezt a szerkezetüket. Tehát ami alapján sorba lehet rendezni őket, az az, hogy hogyan vesztik el ezt a szövetet. Ez a szövet elvesztés, ez egy nagyon tanulságos, hiszen le lehet írni, csak a mintázatot kell figyelni, hogyan alakul át, kristályosodik át, és ezek a fokozatok, ezek mind képviselve vannak a rengeteg meteoritben. Tehát ez egy, majdnem azt mondom, hogy minta vizsgálati szórakoztató, hát képregény, csak hát a képregényben nem figurák mennek innen-oda.
Akkor hadd kérdezzek a hallgatóság hátsó soraiból, hogy tulajdonképpen honnan érkeznek ide meteoritok? Tehát milyen a, hogy mondjam, a szórás ezeknek?
A meteoritek lényegében a külső naprendszerből érkeznek, mert hogyha ide rajzolnám a gravitációs, valahogy az erőteret jellemző tölcsért, akkor ez valami tölcsér, amit a nap körül a legnagyobb vonzású, és a külső naprendszerből, persze ez egy mind pályán keringenek a nap körül, de szép lassan vesztik el az energiájukat, és közelítenek a naphoz. Tehát a meteoritek többsége a kisbolygókból érkezik, az ott található több ezer, több tízezer kisbolygónk az ütközésének a forgácsa, tehát lényegében kicsi égitestekről szakad le. Azért tanulságos a meteoriteknek a vizsgálata, miért, honnan tudjuk, hogy ezek milyen idősek. Hát ez egy külön mérési módszer, a radioaktív kor meghatározás, de most egy egyszerű dolgot mondok, amit logikával is bizonyos értelemben ki lehet következtetni, és ez egy evolúciós dolog. Hol maradhat meg ősi anyag a naprendszerben? Eldugott hely a naprendszerben az, hogyha egy kicsi égitest meg tudja őrizni a kicsi tömegét valamilyen, hát hogy mondjam, egy ilyen árnyékba lévő pályán. Nem bántja a nagy égitest, mindig a Mars és a Jupiter közötti távolságon van ez a kisbolygó őv, hát mondjuk itt ez 1,6 csillagászat egység, ez meg 5 csillagászat egység. Itt körülbelül a háromnál vannak ezek a kisbolygók, a zömük, hát itt aztán fel vannak osztva, két csillagászok egységnél kering a Hungária kisbolygó, és egy egész kisbolygó család kapcsolódik hozzá, ez egy kicsit nagyobb pályahajlásra, kiemelkednek ebből a síkból, és az öt csillagászok egység táján is még vannak kisbolygók, tehát nagyon széles övből jönnek ide, és ez az a hely, ahol a kicsi égitest meg tudta őrizni érintetlenül. Mit jelent az, hogy érintetlenül? Azt jelenti, hogy ha a nagy anyagmennyiség összegyűrik, akkor az a nagy anyagmennyiség a benne lévő radioaktív anyagok alapján átizzad, átmelegszik, és elveszti éppen ezt az értékes régi szövetét. Azért értékes, mert régi és megmaradt. Ez mondja el nekünk a kezdeti történetet. ezt tudja elmondani, hogy ez mind ez a kicsapódás ezeknek a gömböcskéknek 4,5 milliárd évvel ezelőtt a nap kialakulásának az idejéből származik. De ezt csak ott tudott megvalósítani, hogy elég kicsi volt az égitest, mert kicsi égitest, ha föl is melegedett valamennyire, az hamar le is hűlt, és az kevés volt ahhoz, hogy a szélén lévő ásványok átsüljenek. Ezek a kicsi égitestek, amiknek ilyen, hogy így mondjam, sületlen ősi anyaguk van, átsületlen ősi anyaguk van, ezek tehát csak nagyon kicsi égitesteknek a külső zónájában lehettek, de ebből sok van itt a Jupiter és a Mars között. Tehát végül is ez a válaszom, hogy azért egyrészt a kisbolygókból jönnek, ott is különféle helyekről, de a Földre hulló meteoriteknek a 90%-a ilyen, és most már kimondom a nevüket, kondrit. Hát ezeket a szemcséket, ezeket a csöppeket, ez maximum lehet 1-2 milliméter is.
Szóval ezeknek a kora, akkor a naprendszer korával megegyezik tulajdonképpen?
Ezek megegyez naprendszer korával és a napnak a kitörésbeli korával, mert a napnak valamilyen eseménye leginkább ezek a hírkitörések, amikor mostanában is vannak még gyöngébek, ez sokkal gyöngébek, ezek egy fiatal csillagnál sokkal gyakrabban zajlanak le, és ezek hozhatták létre ezeket a cseppecskéket, gömböcskéket, mert a meteoriteknek a nagy része az ezeket tartalmazza, és tehát ilyen nagy százalékban még mindig megvan ez az ősi anyag, legalábbis ami a Földre érkezik, de és innentől kezdődik a meteoriteknek az a fejlődés története, aminek már majd csak a végét látjuk a Holdon, tehát most készülünk a holdkőzetek fogadására. Az első részében a történetnek lezajlik az átsülés, az átkristesdik a szöveg, és a végén, hát ha nagyon egyszerűen akarom mondani, az egész egy ilyen szemcsés szövet lesz. Két fázisban. Az egyik esetben, amikor átsül az égitest, akkor ilyen övek jönnek benne létre, és hát a leggyöngébben átsült fokozat, hát hármasnak nevezték, 4-es, 5-ös, a 6-os az már nagyon átsült fokozat, az már majdnem ennek a szemcsésnek a közelében van. Ez tehát az első szakasza az átsülési történetnek. Amikor azután kezdődik a kiolvadás, akkor ugye ilyen erek, tömzsök csorognak, és esetleg összejön, hát egy ilyen gömbszerű ég is, ez már egy nagyobb, ez már 100-200 kilométeres kisbolygó, aminek összegyűlik a vasmagja. Ugyanakkor szintén olvadáspont szerint a alacsonyabb olvadáspontú szilikátok, ilyen alumínium, nátrium, kálium tartalmú szilikátok, azok pedig szintén ilyen magmatesteket alkotnak, és ki is törtek. A felszín egy ilyet ismerünk, ez a Vesta kisbolygó, aminek a felszínét bazalt alkotja. Tehát a Vestának a felszínén ugyanúgy megtaláljuk a bazaltot kisbolygó létére, itt amiket láttunk az asztalon, és a vasmagnak is bizonyára belülről, mint ahogy a Föld esetében megvan, de ilyen kisbolygó kevés volt, amelyik ennyire fejlett lett volna, és ennyire eljutott volna a fejlődésben. Azért érdemes erre a képre emlékezni, mert most, amikor áttérünk a Holdnak a vizsgálatára, ott már valahogy egy ilyen differenciált kép fogad minket, most akkor a Hold történethez kapcsolódunk, mindenki megnézheti a nasának, van egy ilyen beöntött korongja, amit iskolák számára is készített, ez 200 példányban készült, és azt figyelhetjük meg benne, hogy mik azok a fő kőzet típusok, amiket a Holdon látunk, mert a Holdon szabad szemmel is látunk kőzeteket, kétfélét legalábbis, az egyik az azokból a kőzetekből áll, amik ilyen nagy körkörös szerkezeteket alkotnak a Holdon, ezeket a körkörös szerkezeteket régen tengereknek gondolták, és így is nevezték el őket. Néhánynak mondom csak a nevét, hát a legnagyobb az a viharok óceánja. Hát a legnagyobb tenger ugye a Földön is, az egy óceán. Aztán itt van a Holdnak, hát ugye, hogyha címertan szerint ugye szemberfordulónak nézem, akkor ez a jobb szeme, mert az szerint vannak elnevezve a címere a tárgyak, ez az esők tenger. Ezzel fogunk majd egy kicsit részletesebben foglalkozni. A bal szeme pedig a vidámság tengere, persze ezeket latinul nevezték el, a nyugalom tengere azért nevezetes, mert ide szállt az Apollo 11, és utána még 5 expedíció szállt le a Holdra, itt az Apollo 12, amelyik elhozott egy kis kamerát, amit a Surveyor pedig elvitt oda, és hát leszállt simán, ugye a 64 és 68 között volt 5 olyan expedíció a Surveyor-ök, amiket azután mi is szeretnénk ilyen kis gyakorló szondát megvalósítani, simán leszálltak a Holdra, körülnéztek, kaparták a talajt, és különböző méréseket végeztek összetétele vonatkozóan. Tehát ez volt az első műszeres, ez az, amit szeretnénk most megvalósulni, valátni a Holdon, de oda sokkal, a Marson, de oda sokkal nehezebb eljutni. Ezek a nagy holdi tengerek sötétebbek, a körülöttük lévő tengereken, és itt van egy fontos tulajdonságuk, sokkal kevesebb rajtuk a kráter. Tehát egy kicsi hold történetet már maguk a kráterek is sugallnak, ugyanis képzeljük el, hogy a holdnak a felszíne az a bizonyos kis ablakocska, ami rá van téve az autóversenyző kamerájára. Az autóversenyző forma egyre rá szoktak tenni egy ilyen tévékamerát, de hogyha sárban locspocs, akkor az rögtön telefőcskölődik, és akkor mit csinál? Ugye a kamerába be van építve egy automatikus, akkor odébb húzza azt a felületet borított cellofánt, és akkor újra tiszta a kép, és így megy, még vízbe is lehet követni az autóversenyt. Olyan ilyesmit képzeljünk el a Hold esetében is, hogyha a Hold ugye maga a nagy autóversenyző kamera, úgy megy szembe, állandóan ütközések, tehát az állandóan ez az 5 milliárd évre, a 4,5 milliárd évre vonatkozik, ugye 4500 millió évre, tehát rettentő hosszú időre, és ezek a nagy becsapódások mind megpöttyözik az arcát, de ahol van új felület. Mi az új felület? A lábaölés. A lábaölés, ez kitölti az összes előzőt, lemossa, leradírozza, van új felület, új felületen megint tiszta kőzetet látunk, egy csupa tiszta felületet, tehát azt is rögtön tudjuk, hogy amelyik tiszta, kevesebb kráter tartalmaz, az fiatalabb. Tehát rögtön tudtunk összeradni egy kis hold történetet, persze ezt a térképezést elvégezték a 60-as években, itt a holdi Kárpátok, Appenninek, Kaukázus Alpok az esőtengere környékén, a Copernicus kráter, Eratosztenész kráter vidékén, és hát itt van egy ilyen kidobott anyagtakarója ennek a nagy, óriási, mondhatná azt, hogy krátere, de nem kráter, mert ugye kitöltötte a mélyedést a lába, de mégis egy kráterre hasonlító körkörös szerkezet. Miért körkörös? Mert a becsapódás az egyetlen egy esemény volt. Találkozott, föntúrt mindent, elrendezett, és a becsapódás szempontjából soha semmi többet nem történt. Ennek lehet erős rendje, erős szimmetriája, ez a kör alak, és ez nagyon sokszor megismétlődött a Holdon. Aki a szimmetriával számolt, az mindig sejtette, hogy ez a rengeteg körkörös forma csak külső eredetű lehet a Hold esetében, ugye sokáig vitatták ezeknek az eredetét. A Hold esetében ezekből a becsapódásokból és abból, hogy ezek a kidobott takarók, ami egy ilyen becsapódáskor jön létre, hát a kigó kráternek ezt a kidobott anyag takaróját, ugye napálláskor, teliold idén szinte úgy látjuk, beborítja az egész felszínt. Tehát hatalmas területe dobta szét egy becsapódás az anyagot, ezekből tudjuk rekonstruálni ezeket a rétegeket, amik az idők során szétterültek, egymásra települtek a Holdon. Tehát tudunk a Holdra geológiát csinálni, és innen a 70-es években már ilyen jó geológiai térképek készültek a Holdról. Ezek a sárga foltok, ezek a legfiatalabb kráterek, az egyik ez itt a Copernicus Eratosztenész kráter, és ez a nagy folt a barna gyűrűkkel, itt a Kárpátokkal, a Penninekkel körülvéve a holdi esőtengere. Most szálljunk le a hold felszínére, és nézzük meg ezeket a holdkőzeteket, nézzük meg egy bazaltot, és nézzük meg egy holdi felvidéki kőzetet, egy amortozitot. Most menjünk a holdkőzetek felé, most beteszek egy bazaltot. A bazaltnak három fő ásvány összetevője van. Hát ha megnézzük mikroszkóban, olyan ilyen gyengén varatvirág színű, ezek a piroxének. A bazalt másik fontos ásványa a földpát. Ezt, hogyha keresztezzük a bolászülőket, csíkos szürke interferencia van, és ikeresedési csíkjai figyelhetők meg, és az, hogy be van ágyazva, körülveszi ezeket a gyönyörű szép piroxén és olivin kristályokat, amiknek viszont nagyon élénk lila, sárga, zöld, kék interferencia színe van, és egy esztétikai élmény is egy ilyen holdi szövetet megfigyelni, és itt is a sorrendjét, a kristályosodásnak a sorrendjét vizsgálhatjuk az ásványok, hogy milyen sorrendben vették fel az alakikat. A harmadik összetevők, a fekete ásványok, a legfontosabb az ilmenit, a nagy titán tartalmú ásványokat innen a Máre nyugalom tengeréből hozta Apolló 11, meg az Apolló 17. Ezek a vidékek voltak a nagy titán tartalmú bazaltok, ezeknek az édes testvére, ugye ez a szarvaskői vidéken is található nagy titán tartalmú gabró. Ezek a kőzetek tehát a sötét tengerekre jellemzőek, mi alkotja azonban a holdi felföldeket? Hát ez meglepő, mert ez lényegében egyfajta ásványból áll, földpápból, ezt úgy hívják amortit földpát, mindjárt fölírom a képletét is. Az az érdekessége ennek a kőzet szövetnek, hogy csupa ilyen szürke, az előbb már bemutattam a földpátot, csupa ilyen szürke földpátból áll, amik azonban nagyon meg vannak viselve. Törések, hasogatját szép, azután, tehát különböző, ezek ilyen optikai vizsgálatok, hullámos a kioltása, ugye egy tiszta eredeti ásványnak a kioltása nagyon éles, amit azonban megtördelt, megviselt a különböző becsapódásoknak a nyomása, lökés hulláma, akkor különböző ikresedések, különböző eltolódások figyelhetők meg, tehát nagyon meggyötört, de végül is teljesen egyfajta ásványból áll. Ezek alkotják tehát az amortozitot. És hát vannak átmeneti állapotok, de a leggyakoribb az, amikor a becsapódás összekeveri a kőzeteket. Ez a harmadik kőzet, ahogy láttuk a koromban is. Ezek pedig a breccsák. A breccsák azok törmelékes kőzetek, amik azután a szétterülés után ugye megzömültek, össze is sültek, mert nagyon meleg volt akkor, amikor a becsapódás után szétterült az anyag. És ez az esemény ismétlődő sokszor, tehát ez a szövet olyan, hogy találni nél gyönyörű szép ásványszemcséket, aztán talán nagyon parányiakat, aztán fokozzuk a nagyítást, akkor egyre nagyobb nagyítással, egyre ugye inkább látjuk ezt a szövetet újra és újra fölbomlani egyre kisebb és kisebb összetevőkre. Ezt úgy is szokták nevezni, hogy breccsa breccsában, mint ahogy a mesében, ugye, olyan egymásba ágyazottsági sorozatot alkot, mint az égig érő fában, ugye, hol lakik a sárkány lelke, hát ugye a sárkány lelke az, lakik az ezüstmedve fejében, kicsi nyúl fejében van spatula, és abban van 9 daráz, és abban lakik. Valami ilyesmire gondol mindenki, mert ez az egy, nem vagy a matroska babára, ugye a keleti népek is ezt megfogalmazták. Ez azért tanulságos, mert ahogy a bazaltokat össze lehet vetni, ezeket a törmelékeseket is össze lehet vetni, kicsi égi testen sokkal kevésbé őrölte meg a becsapódás, mert egyrészt kicsi tömegre, kicsi viszonylag kevés ütközés, viszonylag kevés szintű, és ez nem bírta annyira szép tördelmű kőzeteket, tehát nem ennyire agyon őrölt, hogy így mondjam, a felszínnél található, meg hát viszonylag kevés is az ilyen bazaltos breccsa, mert ez főleg a Veszta kispolgóról származik valószínűleg. Ez tehát a második nagy történeti szakasz. Eddig két égitesten jártunk, egy képzeletbeli kisbolygón, és egy sokkal jobban elképzelhető nagyobb égitesten a Holdon. Emlék egy még nagyobb égitestre a Marsra. A Marsot mégis is nagyon hosszú ideig nem tudtuk égitestnek elképzelni, mert csak egy kicsinyi fénypont volt, viszont sok gondot okozott a matematikusoknak, kimondottan Keplernek, mert a pályája kicsit bonyolultabb volt, viszont ennek a segítségével tudta megalapozni az égi mechanikát. Amikor azután az űrszondák eljutottak a Hold közelébe, a Mars közelébe, lefényképezték a felszínét, még a 60-as években indultak ezek az űrszondák, 64-ben, 66-ben, 69-ben volt a Mariner 9, amikor végigfényképezte az egész égitestet, és ez a térkép, geológiai térkép már 70-es években készült a Marsról. Azért vázolnám rögtön föl a Marsnak is a képét, mint ahogy az előbb láttuk a Holdnak a Föld felé irányuló képét, mert a Mars még elevenebb, összetettebb égitest, és látni fogjuk az égitest fejlődés történeti sorozatban, hogy míg a kicsi égitestről tudjuk azt, hogy lehetett ugyan bazalt a felszínén, de a vulkánokat nem nagyon ismerünk róla, a Hold felszínén már látunk becsapódási krátereket, láttunk lávamezőket, amiből vettünk mintákat. A Mars esetében még összetette a fejlődés történet, ma már a Mars felszínén óceánokban gondolkoznak, kimondottan a nagy északi óceánban, valamikor 3 milliárd évvel ezelőtt, hatalmas árkok, folyóvölgyek, mindenféle vízi és lefolyásos jelenség, azután glaciális, tehát lecserek, eljegesedési jelenség, és még ma is a szél alakítja a felszíni formákat, tehát egy sokkal változatosabb és a Földhöz hasonló égitestről van szó. A Mars felszínén is megtaláljuk azt a két arcúságot, amit valahogy a Hold esetében, hát egy ilyen hullámvonalat, ha írok, akkor a déli vidékek a terrák, a felföldek, és az északi vidékek a síkságok, azzal a különbséggel, hogy én ide egy nagy vulkáni hátságot akarok bejelölni. Itt van az Olimposz hegy, azután három pajzsvulkán, egy-két süllyedőben lévő alakzat. Ezek nagyon jellegzetes vulkáni két centrumot alkotnak, az egyik a Tarsis, a másik az Elysium, és az Elysiumon is van egy-két nagy vulkán, és vannak nagy becsapódási kráterek is, például hát inkább medencé, 1200 kilométeres az Argyre medence, és 2000 kilométeres a Hellas nevű medence, a Mars felszínén is kisebb medencék, itt van például az Iridis medence is. Ezek is tarkítják, és aztán van a póluson, nagyon sok ilyen körkörös medencét fedeztek fel, de a Mars is ki volt téve ugye a bombázásnak. Ezek nem olyan meglepők, ha ősi felszínt látunk, a déli kráter ezek felszínen, nagyon sok ősi krátert látunk, de lekoptatottabbakat. Ami számunkra érdekes, az az, hogy folyóvölgyeket látunk, például itt van a Krize nevű síkság, ez azért érdekes, mert ide szállt le két fontos űrszonda is, a Viking 1 1976-ban, a Viking 2 valahol itt szállt az Utópia síkságon, ez az Utópia síkság, ez a Viking 2, ez már deres hajnalokat fényképezett a Marson, ugye a Marson 24 óra egy nap, amit ott szólnak neveznek ugye a napról. Ez a másik leszállási pedig az MPF Mars Pathfinder, amelyik ugye most szállt be 98-ban a Marsnak a felszínére, és a nagyon szép kis felvételeket készített, mérte a talajoknak az összetételét, mérte a... Innentől kezdve érdekes a Mars felszínnek a kutatása, amióta leszálltak az űrszondák. Miért? Mert a sivatagos környezetet lehet ott fényképezni, az érdekes volt a Holdon is, a Holdon nem fúj szél, a Marson fúj szél. Átrendeződik a terep, beborítja a sziklákat, a törmelék. Tehát nagyon sokféle, ott mozog az anyag. Az anyag, a mozgó anyagot azt egyáltalán a változásában már meg lehet figyelni, és következtetni lehet a tulajdonságére, de sokkal jobban, mint ahogy a statikus anyagot. Hát ott is láttuk a Hold felszínén, milyen összetapad a por, elektrostatikus jelenségek alakítják át a felszínt, itt sokkal dinamikusabb. Elmúlik egy évszak, és beborítja a felszínt már a széllel szállított por vagy homok. Az kicsit vörösesebb színe. Akkor jön a következő évszak, akkor beborítja ugye a Viking 2-nél a déget. Tehát látjuk, hogy ott nagyon nagy dinamikája van az anyagok cserélődésének, és ezért a Mars egy nagyon ígéretes olyan helyszín, ahol ezt már tudtuk. Most, amikor a Mars Global Survey-t fényképezte végig a Marsnak a felszínét, az MGS, annak két nagyon fontos műszere, több műszere volt, de a legfontosabb kettő volt, az egyik a MOLA. A MOLA a Mars orbitális lézer altiméter, ahogy keringett, 30 cm pontossággal határozta meg a magasságát a lefényképezett felületeknek, és mindig pontosan tudták a pálya alatti területet. Ez a 30 cm pontosság, az 200 méter vagy 100 méter horizontális pontossággal volt együtt, Tehát az oldalvilágban nem volt ekkora pontoság, az nem is ezzel a lézeres magasságméréssel végezték. Ennek segítségével viszont nagyon pontos vízrajzi térképeket tudtak készíteni a Marson. Tehát az elmúlt néhány év a Mars vízrajzának a születési ideje, ha más nem, ez is történelmévé tenné. A másik volt a Mars orbitális kamera, a BOK-nak rövidítették, majd fantasztikus felbontású felvételeket készített, és hát ténylegesen egészen a szinte a különböző foltokban vannak, akik az élő lény átalakulását sejtik, de ezek még nincsenek eldöntve, tehát szinte már élő lényi foltokat, ilyen néhányszor 10 méteres foltokat is meg lehet figyelni, azon kívül ilyen vízszivárgásokat, csurgásokat, tehát lejutottunk arra a szintre ezzel a MOG felvételekkel, hogy már a jelenlegi dinamikát, de pályával lehet megfigyelni. Ugye a Viking meg a Pathfinder az csak a felszínre leszállva tudta ezeket figyelni, ez már pályán tudta a Global Surveyor vizsgálni ezeket az átalakulásokat. Azért fontos ez nekünk, mert ma még csak nagyon kevés mintánk van, ugyanis a Marson még nem hoztak mintákat, expedíció, ezek csak előkészületben vannak, és hát ugye ez mindig mit a tárgya, hogy milyen stratégiával hozzuk. Lényegében ilyen Apollo expedícióknál kipróbált stratégiát akarnak a Mars esetére is. Pályára áll az űrszonda, arról leválik egész, leszáll a felszínre, ott gyűjt mintákat, azt visszaviszi a pályán lévőre, a pályán átteszi egy másikba, onnan leválik valami, ami visszaindul a Földre. Tehát ezt a bonyolult robotikai akciót valószínűleg, hogy 10 éven belül sikeresen végre fogják hajtani, úgy tudom, 2008-ra van tervezve, hogy mintát hoznak vissza a Marsról, de addig is nagyon sok más mintákkal rendelkezünk, ugye itt az asztalon is van egy Mars minta, ez a 10-es számú, ez egy Mars meteoritnak a végkondiszolata. Hát azt javaslom a kedves kolléginának, hogy jöjjön ide és nézzen meg. Ez is egy nagyon szép végkont viszont, az a japánok gyűjtötték az Antarktiszon. Ez is egy bazalt, és ennek is van egy érdekes tulajdonsága, hogyha most az egyenes állású polárszűrőknél, ugye most látja, hogy bizonyos barna ásványszemcsék között fehér tartományok vannak, amik hát földpártok. Azonban, ha keresztezi a polárszűrőt, akkor az, ami ott földpárt volt, az fekete lesz. Fekete akkor lesz egy anyag, a fehér áttetsző állapotból az homogén, és ténylegesen az történt, hogy becsapódáskor a földpárt még üvegesedett. Ez egy nagyon érdekes átalakulás, nagyon nagy nyomáson, bizonyos ásványok elvesztik a kristály szerkezetüket, és ez az egyik legfontosabb jellemzője a marsi meteoriteknek, és egyik utalás arra, hogy Mars. Tudnék, a Hold vagy a kis égitestről kiszakít egy becsapódás egy anyagot, annak nem kell szükségszerűen olyan nagy ütésnek lennie, hogy a földpár megüvegesedjék. Azonban a Mars nagy tömegű égitest. Ott oda nagyon erős ütés kell, és a kiszakadás az ilyen nagy ütéssel kapcsolódik össze, tehát a marsi meteoritekben mind meg van üvegesedve a Földben, tehát ez egy ásványtani jellemzője annak, bizonyíték, hogy a Marson. Na persze nem egy ilyen van, hanem nagyon sok ilyen jellemzője, és eddig nem beszéltem még, de hát lényegében azért azt látjuk, hogy az ásványok fölött alatt különböző szinteken vizsgálják az anyagokat. Mondjuk ezt az ásványoknak a szintje, akkor az ásványokból összetett ásványtársulások a kőzeteké. A kőzeteket is ugye tudjuk vizsgálni. Kézi példányban, lupéval, vékony csiszolatban, na de tudjuk őket rétegekben is vizsgálni, tehát itt van a földtani rétegeknek a szintje. Most menjünk lefelé. Az ásványokon belül tudunk bizonyos szövet elemeket vizsgálni, és a sugárzások módszerekkel le tudunk menni egészen parányi elemekig, mindenféle szerkezeti elemekig, és azután eljutunk az atomok világáig, és utána eljutunk az atomok, az izotópok világáig, és az izotópok azután már nagyon sok régi történet, ugye a formeghatározás az izotópok kellenek, de már a kémiai összetétel meghatározása is, a kémiai állapota az anyagoknak nagyon sokat mond a környezet. Ezeket az emeleteket mindig végig kell vizsgálni ezeknél az anyagoknál, és a különböző emeletekről szerzett ismeretek azok, amik alapján ezeket marsiaknak lehet nevezni, hát vizsgáljunk meg egyet-kettőt. Ha megtörik a kőzet mintákat, amik a Marsról érkeztek, amiket úgy gondoljuk, hogy a Marsról érkeztek, azoknak a pórusaiba be van zárva, vagy a Marsnak a légköre. Igen ám, de a vikingek mérték a Marsnak a légkörét sugárzásos módszerekkel, tehát amikor a kettőt összehasonlították, akkor nagyon jó egyezést találtak a kétféle légkör között. Ez azonban csak megint egy ezen a szinten lévő igazolás. Nézzünk még mást is. Az egyik ilyen a kőzeteknek a korma. Ezek is magmás kőzetek. A Marsról származó kőzetek azok nagy többségben 1,3 milliárd évesek, 1300 milliárd évesek, és van néhány, ami 700 millió év körüli, tehát 0,7 milliárd éves. Ez egy nagyon fiatal égitestre kell, hogy jellemző legyen, hiszen tudjuk, hogy a holdkőzetek, azt nem mondtam az előbb, azok 3,9-3,5 milliárd év közöttiek a bazaltok, aztán 4,2 a felföldi kőzeteké. Ezek sokkal idősebbek a bazaltok, mint az 1,3 és 0,7 közé esett marsiak, és minél nagyobb egy égitest, annál hosszabb ideig tartja a melegét, annál hosszabb ideig lehet rajta a vulkanizmus. A kicsi égitesteké pedig ugye tudtuk, hogy 4,5 milliárd éves még a bazalt vulkanizmus volt is. Tehát szép fokozatosan kibontakozik az égitest vizsgálatnak ez az ága is, az evolúciós ága, amit mindjárt majd összefoglalunk, de most még egy kicsit időzünk a Mars kőzetek esetében, tehát tudjuk, hogy az ő fiatalságuk szintén egy holdnál nagyobb égitestre utal. Van azonban egy olyan ásványtani vizsgálatcsoport, ami az anyagoknak a különböző tulajdonságait, a kémiai tulajdonságait vizsgálja, és az ásványok ezekben a marsi meteoritekben sokkal inkább hasonlítanak, hogy így mondjam, a földi állapothoz, vagy egy nagyobb bolygó állapothoz, mivel? Hát például abban, hogy oxidáltak az ásványok. Ugye ott valamikor volt víz, valamikor volt oxigén, de hát más, nem széndioxidból áll az atmoszférának a jelentős része, tehát az oxidációt hamarabb bekövetkezik, mint egy légkör nélküli holdon, vagy pláne egy kicsi égitesten. Azután ez megjelenik például a vas szulfidjával is, ott a vas szulfidja lehet akár még pirit is, amely sokkal oxidáltabb, mert ugye ott két darab kén jut egy vasra, még a kozmikus, ugye vas szulfid van ott csak egy. Ugyanígy más tulajdonsága a földtártya, vannak ott a karbonát ásványok benne, tehát egy néhány ásványtani jelenség is arra utal, ugye az előbb bemutatott másikkal, a nagyítéssel kapcsolatban, hogy ez a marsi meteorit, ez más égitestő számok. És az legutóbbi 10 évben végezték azokat a kutatásokat, amikor már nagyon felvonuló képességű elektron mikroszkópokkal, hát hogy így mondjam, újabb hierarchia szinteket emeltek. Mert elkezdték vizsgálni a karbonátokat, és a karbonátokban találtak különböző tulajdonságú apró szemcsés jelenség. Ez az egyik ilyen apró szemcsés jelenség maga az alakja bizonyos karbonátoknak, olyan kukacszerű formák voltak ezek, de már a nanométeres tartomány, tehát mondjuk ilyen 200 nanométer, ugye, tehát a nanométer az a mikronnak még az ezred része, tehát a 200 itt lenne, hogy ez lenne az egy mikron nagyság, és itt van az egy nanométer, és hát ugye egy ilyen kis szemcse, az 200 nanométeres. Találtak olyan magnetit kristály füzéreket különböző hosszakkal, amik ilyen 50 nanométeres kristálykákból álltak, és hát egy ilyen füzér volt néhány 100 nanométer, vagy 50 nanométeres a kristály, 50 az űr, az a Gahan egység annyiszor 100 méter, mi az egység? Magnetit kristály az űr. Ilyen füzér, ilyen szép szabályos magnetit kristályból csak egyetlen egy helyen ismerős a Földön, és ez a valami, az egy ilyen baktérium, aminek van egy ilyen kettős füzére magnetit kristályból, ez a magnetotaktik baktérium, magnetotaktik, és ilyen magnetotaktik baktérium, ez a kettős füzér és ilyen méretű magnetit kristály a Földön csak ehhez kapcsolódóan ismeretes, és ez ténylegesen már a marsi életnek az egyik indirekt igazolása. De persze nagyon sok összetevőből kell, mert minden fosszilizálódik, ugye ezek a füzérek különböző hosszakon mégiscsak fosszilizáltak. Én éppen magyar kutató volt Friedman Imre, aki ezt a csoportot vezette, aki az idén tartotta erről a NASA konferencián előadást. Ő a füzérek hosszait gyűjtötte össze, és találtak 12-13 egység hosszú füzért is. Persze minél kisebb vagy hossza a füzérnek, annál több van belőle, de találtak egész hosszúakat is, tehát ezek azt igazolják, hogy ők nem véletlenszerűek, hanem ilyen füzéreikből rakottak össze. Most ha elfoszlik egy anyag, akkor a szervesenek szétbomlik, ott megint van egy kémiai vizsgálat lehetőség, ezeket a ciklikus aromás vegyületeket, amiből leginkább mindenki tudja a megtisztítóval a naftalint ismeri, de ezeknek az eloszlását vizsgálták, tehát a Mars kutatása nagyon sok érdekességgel kecsegtett, de most itt ugye a meteoriteknek ezt a két oldalát, a Mars életet és a bennük lévő életet vizsgáltuk egy kicsit, és akkor most foglaljuk össze az égitest fejlődés történeteket a kicsi égitestől a nagy égitestig. Az egyik égitest, amivel foglalkoztunk, egy kicsi égitest volt. A függőleges tengerre azt fogom nézni, hogy milyen mértékben alakult át az égitest, illetve hogy milyen ideig tartott azt a vízszintes tenger mélyen föl. A vízszintes tengeren szerepeljen itt a naprendszernek a története, akkor rajza 4,5 milliárd év. Nagyon nehéz ábrázolni a kicsi égitestnek a fölmelegedés és kiürülés történetét. Ez valami éles impulzus itt valahol a naprendszer születésének az ideje. Tehát ez itt a kisbolygónak, a jól fejlett kisbolygónak a fejlődés története. A Holdnak már egy kiterjedtebb, ugye 3 milliárd évig tartó ilyen kettős púpja van, hát én legalábbis ezt ilyen kettős púppal szoktam ábrázolni, inkább még a körténet elején van az első, és aztán elnyúltat a másik. Ez a kéregnek a kialakulása a Hold esetében, ez pedig a bazaltos vulkanizmus, amiről láttuk a már bazalt mintákat. De most, hogy nézze valami ezt a képet, a Marsnak a történet az már egy jóval elnyúltabb fejlődés történet. Nem tudjuk, hogy ma hol tart, de biztos, hogy még ma is aktív. Tehát ez a Marsnak a története, tehát ez volt itt a Holdnak a története, ez itt a Marsnak a története, és ha a Földet is akarjuk ábrázolni, akkor az meg azt jelenti, hogy még a Föld virágkorában van. Ezt a felszínén zajló jelenségekből láttuk, vulkanizmus máig is van a Földön, vulkanizmus nem tudjuk, hogy milyen mértékben, de biztos, hogy nagyon szerény formában van már csak a Marson, teljesen kihűlt a Hold, és teljesen befagyott minden jelenség a kisbolygó. Ez azért tanulságos, mert így az égitesteket sorba rakva a fejlődés történetet összegezni tudjuk, és az összehasonlító planetológia, amit az égitest felszínek vizsgálatával végzünk, illetve a közvetlen összehasonlításokkal, ezt az összképet rajzolja ki nekünk. Van azonban egy másik oldala is a vizsgálatoknak, ez pedig az, hogy az anyag milyen mértékben melegedett föl. Itt most a függőleges tengelyre a fölmelegedés mértékét, a vízszintes tengelyre megint az időt rajzoljuk. De ez az idő most kicsit független lesz a naprendszer keletkezésétől, legalábbis lesz egy korai és lesz egy későbbi fölmelegedés. Amikor kialakult a nap, akkor minden anyag, ugye, ahogy sűrűsödött össze a nap, fölmelegedett, hát mindegyik különböző mértékben, és azután, hát itt valamilyen hőmérsékletről újra lehűlt, amikor a nap összeállt, és ebből jöttek létre a kicsi égitestek, hát leginkább a különböző naptávolságban, a különböző méretű ugye égitestekben összegyűlt kondritok. Azután, hogy ezek a konditok összegyűltek, csomósodtak, kisbolygókká, egyre nagyobb planetezimálokká álltak össze, és végül is létrejöttek a bolygók. Van egy második fölmelegedési szakasz is, ami már az égitesttől függött. Egy nagy égitest, mint amilyen a Föld, ugye az teljesen átolvadt, és nagyon magas hőmérsékletre fölmelegedett. Egy kisebb égitest, ugye a Hold is még nagyon fölmelegedhetett, de már egy kis bolygó bizony nem melegedett föl, csak néhány 1200 fokig, esetleg 1300 fokig, éppen még megolvadt benne a bazaltos összetevő, és ez egy viszonylag rövid ideig fönnmaradt benne, azután újra kihűlt. Tehát az anyagok valahogy, ha egy összképbe akarjuk összefoglalni, akkor, hogyha vizsgáltuk a naprendszer történetét is, és a bolygótesteknek a történetét is, egy ilyen kettős fölmelegedésen esett át, és mindmáig izgalmas kérdés az, hogy valamelyik fölmelegedés, ez főleg az átalakult anyagoknál érdekes, milyen sorrendben következett be, milyen események tarkították, és ez a kristályosodási történetben valamilyen értem a szövetekből olvasható ki. Tehát egy mindmáig izgalmas kérdés a naprendszer, külső naprendszernek a kutatása. Amiről eddig szóltam, ez a belső naprendszerre vonatkozik, gondoljuk meg, hogy mi főleg jegek, nem foglalkozunk jegekkel jelen pillanatban, hanem ezek szilikátok és fémek megolvadva benne. Ugyanezt a történetet most 100 év múlva, vagy 200 év múlva képzelje el mindenki, amikor elkezdjük a külső naprendszerre vizsgálni, ahol mindezek az események már jegekkel tartítanak meg. Addigra megtaláljuk a jégmeteoriteket, addigra begyakoroljuk a jegekkel való munkálkodás, dolgozás, és lehet, hogy egy külön történetet kanyaríthatunk még a külső naprendszer nagyborgó holdjainak a vizsgálatából, anyagvizsgálatából, tehát itt egy kimeríthetetlen kutatási és tevékenységi terület bontakozik ki, ahogy megyünk a külső naprendszerre, egyre inkább az illóanyagokkal, jegekkel foglalkozni. Ez azért érdekes, mert valamilyen értelemben az élet kialakulása is az ilyen illóanyagokhoz kapcsolódik, mert mi testünk is nagy részt illóanyagból áll, és ez az illóanyag ugye főleg vízből, tehát a szén-nitrogén, oxigén-hidrogénből, ami nálunk persze speciális körülmények között közvetalkotó, de sokkal inkább az a külső naprendszerben, vagy óceánokat, vagy sziklákat alkot. Tehát ez még csak a történet eleje, és ez is már nagyon izgalmas képet adott, és ez is a kozmikus anyagokból és a gyűjteményekből továbbra is tanulmányozható és olvasható. Ez egy nagyon érdekes terület, ezért mindenkinek ajánljuk ennek a vizsgálatát, ha máskor nem itt a kedd estéken.
Eper, első pesti egyetemi rádió.
Bérci Szaniszló előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. A naprendszer anyagai. A felvétel az ELTE TTK Múzeum körúti geológia tanszékén készült.